Én azt gondolom, amit 2015-ös esztendőben oda kell figyelnünk a saját lelkünkre, a lelkünk állapotára, a lelkünk állapota fogja hozni az életünkre az egészséget is, és én azt gondolom, hogy nagyon nehéz év volt ez a 2014-es év sokunknak, de ezért a mai napon úgy gondoltam, hogy beszélve a lélekről szeretnék szolgálni, a lélek területéről. Istennek az a szándéka, hogy a keresztény életünk győzelmes legyen. És a győzelmes életet nem tudjuk végezni itt a Földön, hogyha a lelkünk nem erősödik meg, az érzelmünk, értelmünk, akaratunk. A lélek helyreállása egy nagyon-nagyon fontos feladat a kereszténynek az életében, és azt hiszem észre, hogy nagyon sokszor, ahogy éljük a hívő életünket, szinte elfelejtjük ezeket. Futunk, éljük a hétköznapjainkat, de különösen nem törődünk a bensőnkkel, a lelkünkkel. Csak jönnek a hétköznapok, és nem figyelünk oda, hogy mi zajlódik bennünk, és mit szeretne Isten. Az 1 Tesszalonika 5-tel szeretném kezdeni az igét. 1 Tesszalonika 5, ez egy alapige lesz. 1 Tesszalonika 5, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen, amen és amen. Láthatjátok ebből az igéből, teljesen egyértelmű, hogy nem csak a szellemünkkel kell törődnünk, hanem azt mondja Pál, hogy az a lelkünket is meg kell, hogy őriztessük, és meddig? Egészen az Úrnak a visszajöveteleig. Tehát az ember szelleme meg a lelke egészen az Úr visszajöveteleig őrizetre van, hogy szükség. Őrizetre van szükségünk arra, hogy megőrizzük az érzelmeinket, a gondolatainkat és az akaratunkat. Egészen. Meddig? Tehát meddig kell? Meddig kell a szellemünkkel törődnünk? Meddig kell egy hívőnek a lelkével törődni? Egészen az Úr visszajöveteléig. Amen? Ezt mondja itt Pál. Teljesen egyértelmű. És olyan napokat élünk, ahogy a Lukás 17-ben látjuk, mint Noé napjaiban, ugye? Ez fog történni az Úr visszajövetele előtt. Esznek, isznak, házasodnak az emberek. Ültetnek, adnak, vesznek, sőt a Máté evangéliumban úgy mondja, hogy és nem vesznek észre semmit. És az egész azért lehet, azért történhet meg ezekben az időszakokban, és azt gondolom sajnos, hogy ki kell, hogy mondjam, keresztény embereknek az életében is, azért történhet meg, mert sokkal jobban előtérbe kerül a testének és a lelkének a kívánsága, hogy elfelejti a szellemi dolgokat körülötte. Ugye? Tehát erről van szó. Nézzük a 1 Péter 2.24-et. És az a legfantasztikusabb viszont, akiben megvan ez a reménység, hogy mondja János, az mind meg fogja magát tisztítani, amiképpen ő is tiszta. Ne bagatelizáljátok el, azt szeretném nektek mondani, a léleknek a helyreállását és megépülését 2015-ös esztendőben. Különösen figyeljetek oda az érzelmekre, az értelemre és az akaratra, hogy rendeltetésszerűen működik-e az életetekben. Mert az ember élhet egy becsapás alatt is. Élhet úgy, hogy azt se tudja, hogy mi zajlik körülötte is. És mivel nincs benne a belső szobájába, nem ismeri a saját maga szívét. Természetesen Isten tudja legjobban a saját szívünket, a bensőket ismeri, de én azt gondolom, hogy Isten szelleme azért jött, hogy pásztoroljon bennünket, és azért jött, hogy a lelkünket megmutassa a saját magunk állapotát, és ezért gondunk van a lelkünkre, és a cél az, hogy megőrizzük azt. Ezért figyeljetek oda 2015-ös esztendőben a léleknek a területére. Tehát azt mondja az 1 Péter 2-vel, aki a mi bűneinket, 2.24, maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Itt az Ézsaiás 53-ból idéz Péter. Utált volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, aki elől még az orcánkat is elrejtjük. Ezt az igét hozza föl Péter, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy nekünk a lelkünk felvigyázója legyen. Azért halt meg Krisztus, hogy a kóborlásunkból, mert mint juhok mindjárt eltévedtünk, visszavigyen az ő jelenlétébe. És az ember, higgyétek el, csak akkor tud megelégedni. Bármit mondhatnak az emberek, bármit látsz a világban, hogy futnak ide-oda különféle dolgok után, csak akkor tud az embernek a lelke, a szelleme megelégedni, hogyha az élő Istennel egy szoros kapcsolatban van. Semmi nem tudja pótolni ezt. Hazudhatunk önmagunknak, de nem igaz. Arra vagyunk rendelve, hogy a lelkünk a pásztorlás alá bemenjen. Így van, azt mondja az ige. Mert olyanok voltatok, mint a tévelgő juhok, de most megtértetek a lelketek pásztorához és felvigyázójához. Isten pásztorolni akarja a hívőket. Pásztorolni akarja a lelkedet, az érzelmeidet. És hogyha olyan ember vagy, aki nem tudod kijönteni a szívedet, lelkedet, akkor elég nagy bajban leszel, mert nem fog tudni eljönni Istennek a gyógyító ereje az életedbe. Akkor szabadul föl az emberben a gyógyulás, a belső gyógyulás. A fájdalmakból akkor tudunk meggyógyulni, ha képes vagy kijönteni a szívedet Istennek. Ez sokszor könnyebb a nőknek. De a Biblia nem tesz különbséget ilyen tekintetben férfi és nő között. A férfinek is képesnek kell lenni kijönteni a szívét, a fájdalmát. És ebben bizony meg kell alázkodni. Ne legyetek olyan emberek, olyan makacs juhok, akik lefolytják a fájdalmaikat, és utána már olyan állapotba kerül, hogy én azt mondom, hogy létezik egy olyan állapot, amikor skizofrén állapotba kerül egy keresztény, aki azt se tudja, hogy mi van a lelkével, ide-oda megy, azért, mert nem ment pásztorlás alá. Ő a kóborlást választotta. Azt választotta, hogy nem megy oda a pásztorhoz. Így van? És ha megnézed ezt az igét, hogy olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. Isten akarata az, hogy olyan juhokká váljunk, akik már nem kóborolnak, hanem már tudják, hogy hol a helyük. A juhok egyébként kiszolgáltatott állatok. Ők magukat nem tudják megvédeni. Nem tudják magukat megtisztítani a juhok. Ezért szükségük van arra, hogy legyen egy pásztor fölöttük, aki vezeti a nyájat, aki gondoskodik rólunk. Amen. És nézzék meg a... És ugyanakkor még azt nem mondtam az elején. Tehát azt mondtam, hogy a lelkünket meg kell, hogy őrizzük egészen az Úr visszajöveteléig, de azt mondja Péter egy helyen a levelébe, hogy a cél a léleknek az üdvössége. Ki kell tűzni célokat az életünkbe, és azokat a célokat kell kitűzni, amit Isten mond. Azt mondja, hogy az egész célunk, az egész fókuszunk arról kell, hogy szóljon itt a föld életünkbe, hogy a lelkünk megszentelődjön, a lelkünk megtisztuljon, az érzelmeink helyreálljanak, meggyógyuljanak. És ki kell tudni önteni a szívünket az Úr elé. És erre nagyon jó példa, Anna, valamelyik nap pont olvastam, ugye, nem lehet egy gyermeke. Elkána őt szerette jobban, két felesége volt, és neki nem lehet egy gyereke. És akkor Elkána nagyon magabiztosan azt mondta, hogy nem érek én többet neked 10 gyermeknél. Nem ért. Mert belül az a nő mégis fájdalommal teli volt. Nem tudta helyreállítani. A lelkében keserű lett ez a nő. Azt mondja, hogy rendesen a mára szó van. Azt mondja, hogy egy bánatos szellemű, bánatos szívű asszony vagyok. És elkezd sírni, kiönti a szívét. Először magában, aztán Éli előtt. Éli ott is a székében ül, nem tudom, az Éli mindig a székben ül. Számomra ez olyan fura. Ez nagyon egy ülő ember volt, na mindegy, ott a székében ül, semmit nem lát, se hal, semmit nem lát, abszolút föl se ismeri szellemben, hogy mi történik, mi zajlódik ezzel a nővel, annyira passzív, semmi szellemi látása nincsen, föl se ismeri, hogy ez a nő imádkozik. Azt mondja, ez részeg. Aztán alázattal ez a nő kijönti a szívét, és azt mondja, hogy ő csak egy bánatos szívű, szellemű asszony. És érdekes, kijönti a szívét, lelkét, azt a nagy fájdalmát, és utána azt olvashatod az igébe, hogy az arca többé nem volt szomorú. Létezik olyan helyzet, amikor az ember valóban megnyitja a szívében a fájdalmakat. Odaadja az Úrnak, teljesen kijönti a szívét, és Isten jön. És utána nem volt többé szomorú. De ez valóság, ezt higgyétek el, ahogy le van írva, így történt. Odaadta az imában a terhet Istennek, odaadta, és sőt, a gyermeket Istennek ígérte, odaadta, hogy a gyermek meg fog születni, téged fog szolgálni, Uram. És megtörténik ez az egész átadás, és meggyógyul, helyre áll. És azt gondolom, hogy Jób is, sőt, Jób férfi volt, de ő is panaszkodott. Sokszor túlment a határon, de mégis kiöntötte a lelkében a fájdalmakat. És kérlek benneteket, hogy ezt tanuljátok meg az Úr előtt kijönteni. Vagy legyetek olyan kapcsolatban emberekkel, testvérekkel, akiknek el tudjátok mondani a terheiteket, fájdalmaitokat. Most nem olyan mondom, hogy teljesen leterheljetek embereket, de ne maradjon meg belül, hanem vigyük oda az Úr elé, vigyük oda a testvérek elé, hogy meg tudjunk gyógyulni a názareti Jézus nevében. Jézus azért halt meg, hogy visszatérhessünk a kóborlásunktól. Ő hozzá. És azt gondolom, hogy ha az ember nem él át gyógyulásokat, akkor nem ismeri a pásztort. Ezt teljesen komolyan mondom. Ha nem tudtok átélni otthon gyógyulásokat, érzelmi gyógyulásokat, akkor nem tudjuk ki a pásztor. Mert a pásztor füves legelőkre visz bennünket. Csendes vizekhez akar bennünket terelgetni. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem. Csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja az Úr. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. És még hogyha a halál árnyékának a völgyébe vagyok is, akkor sem félek. Mert a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Na már most, hogyha az Isten a pásztor, ha valóban ő a pásztorunk, ha tényleg ő a pásztorunk, akkor ő el fog vinni a füves legelőkre, a jó táplálékra. És a csendes vizekre. És a csendes vizek, tudjátok mit jelent? A csendes víz az a Szentlélek jelenlétét jelenti. A csendes vizek a felüdülést jelenti. Ahogy mondja a Zsoltárokban is Dávid, hogy mint a szarvas a folyóvizekre, úgy vágyakozom utánad. A léleknek szüksége van a felüdülésre. Isten így teremtette meg a lelkünket. És hogyha egy ember nem tudja kiönteni a szívét, és nem megy a csendes vizekhez, nem megy a folyóvizekre, akkor a lelkét másképp fogja betölteni. Más fog történni, mert be kell, hogy teljesedjél a lelkedben. Vannak emberek, akik a fájdalmakkal megtelnek. Vannak emberek, hogy e világ gondjaival, terheivel telnek meg. Van, aki e világ gazdagságával telik meg. De a lelkünk úgy van megteremtve, hogy szüksége legyen egy beteljesedésre. És hogyha valóban füves legelőkön visz minket az Úr, és visz a csendes vizekhez bennünket, akkor jön a vidámság a lelkünknek a helyreállása. És tényleg, fantasztikus az, amikor Isten visz arra a jó legelőre. És érzed azt, amikor tényleg szól, és érzed, hogy eszel. És érzel, hogy megkövéred. És abban a pillanatban érzed azt, hogy a lelked kezd helyreállni. Mert ad az Úr, etet, ahogy az ige mondja. És az az érdekes ebben a 23-as Zsoltárban, és most eszembe, nézzetek milyen érdekes, oda mehetek, 23-as Zsoltárban, hogy mikor ennyire be van telve már Dávid, a fantasztikus étellel és a felüdésnál érzi a lelkében, hogy utána azt tudja mondani, hogy asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Tehát tulajdonképpen Dávid annyira Istenre figyel, annyira ráfókuszál, hogy a gonosz jelenléte kicsinyé lesz számára. Értitek? Tehát nem a terhet, a fájdalmakat magasztalja már föl, hanem betelik a pásztor pásztorlásával, a lelke megelégszik, felüdül, és akkor már teljesen másképp látja a szituációkat. A halál árnyékának a völgye nem csak magát a halált jelképezi, hanem az összes támadást, az összes próbát, nehézségeket, amin átmegyünk az életbe. És ahhoz, hogy ezeket az akadályokat sikeresen át tudjuk venni, erre szükségünk van az ő pásztorlására. És hagyjuk, hogy a lelkünket megérintse. És nézzetek meg, fantasztikus, itt szó szerint azt jelenti itt az ige, hogy a szeme láttára asztalt, az ellenség szeme láttára asztalt terítesz nekem. Azt jelenti szó szerint, hogy csatarendbe állítasz. Tehát ennél az asztalnál egy lakoma van. Mikor jön a finom szellemi eledel, kaja, az ital, Isten oda visz egy lakomához, egy fantasztikus lakomához. És ugye akkoriban, hogyha valaki meghívott magához egy ilyen nagyra becsült embert, ugye mindig arról szólt a történet, hogy megérkezett ez a nagyra becsült ember, és megkenték fejét olajjal. És Isten ennél az asztalnál, amikor már ott vagyunk az ő asztalánál, egyrészt az ellenség szeme láttára megmutatja az ellenségnek, hogy én velem van, engem megáld, én nem félek, ő betelít engem, és ugyanakkor meg az ellenség látja, hogy az Isten kenete jön rám, és árad rám. És ez egy folyamata annak, hogy hogyan szeretné az Úr a lelkünket helyreállítani. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Ha nem engedjük Istent az érzelmeinkhez, akaratunkhoz, gondolatunkhoz, az biztos, hogy tévelyegni fogunk. Azt higgyétek el nekem. A szellemünk újjászületett. De hogyha a lelkedet nem engeded oda Istenhez, tévelygő juhokká fogunk válni. Nem fogjuk tudni feldolgozni az életünket, azt se tudjuk, képzavar van, nem látunk, nem hallunk, megyünk a magunk feje után, ahogy mondja az ige, ki az ő utára tél, de nem tudja elvenni a vezetést addig, míg a lelke meg nem nyugszik, és meg nem elégszik. Isten csendes vizekhez akar minket terelgetni, hogy megnyugodjunk, hogy megvigasztalódjunk, és ezt csak Istenben tudjuk megtalálni. Van egy ige, amit néha rosszul szoktunk idézni a 3 Jánosban. Gyertek oda, 3 János 1-ben. A presbiter a szeretett Gájusnak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a te lelkednek. Mert felettéb örültem, amikor atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, amint a te igazságban jársz. Nincs annál nagyobb öröböm, mikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Gájusnak teljesen rendben volt a lelke. Azt olvasod? Rendben volt a lelke. És azt kérte, vagy azt imádkozta János, azzal áldotta meg, hogy a lelkében való egészség áradjon ki az egész testére, az életére. Értitek? A lelkében béke volt. A lelkében egészség volt. És azt kérte, hogy ez a lelki békesség, ez a lelki öröm, ez az Istennel való helyes kapcsolat áradjon ki teljesen az egész életére, és gyógyuljon meg, legyen egészséges. Szóval azt mondja az ige, hogy legyen sikeres. Minden bizonnyal János meg tudta áldani ezt az embert, mert ő az igazság útján járt. Azt olvasod, hogy bizonyságot tettek az atyafiak a te igazságodról. Mivel az igazságban járt, ezért az áldás felszabadult az életére. És nagyon sokszor tényleg az van, nagyon sokszor nem tudunk úgy igazán megáldani embereket. Nem tud úgy működni az áldásnak a közvetítése, amikor látjuk, hogy úgy, hát nagyon sok gond van, meg probléma, meg az ember nem jár az Úrnak az útján. De az áldásnak nagy ereje van akkor, amikor látjuk, hogy az az ember, akit meg akarunk áldani, valóban az Úrnak az útján áll. És ő így áldotta meg ezt a Gájust. Egyébként Derbében találkozott Gájussal, utána néztem, nagyon tetszett a sztori. Már a gyülekezet indulásakor ott volt, és nagyon sok mindent átélt Pállal együtt, vagy Jánossal együtt. Annak érdekében, hogy a lelkünk helyreálljon, és meggyógyuljon, elsősorban Isten az igét használja. És az igérevel kapcsolatban azt mondja, hogy elvetvén minden undokságot, és gonoszság sokaságát, a Jakabban van egy asszem. Elvetvén minden undokságot és gonoszságnak a sokasságát. Jó ez az ige. Azt mondja, hogy a szelídség, a belső szelídség az, ami által meg tudjuk a lelkünket tartani. Elvetvén minden undokságot és gonoszság sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Legyünk olyan szelidek belülről, mint a juhok. Ne olyanok, mint a kóborló juhok. És ez a szelídség a bensőből árad. És nem a külsőről. Néha azt mondjuk egy-egy ember, hogy ez milyen szelíd, milyen alázatos, mert kívülről ugye úgy néz ki. De ez egy belső szelídség. És ez egy viszonyulás ahhoz, hogy milyen állapotban kell lenni egy keresztény embernek a lelkének, a szívének, ahhoz, hogy Isten valóban azt mondja róla, hogy te alázatos vagy, te szelíd vagy. Ez egy belső szelídség. És ezt föl kell ismernetek a szívetekben, hogy valon belül tényleg szelídek vagytok-e. Az ige felé. Amikor Isten szól, vagy amikor a vesszőt küldi, vagy amikor a botot küldi. Tényleg szelidek vagyunk-e, és képesek vagyunk minden undokságot kivetni az életünkből, ahhoz, hogy ő meg tudjon bennünket éríteni. Szelide a szívünk, szelide a lelkünk. És a Máté 11-ben ugyanezt mondja, hogy a legnagyobb szelídség és alázat akkor van, higgyétek el, amikor oda megy az ember Istenhez, és elmondja a fájdalmait, a terheit. Azt mondja, hogy jöjjetek mindnyájan én hozzám, akik megvagytok fáradva, megvagytok terheltetve. Mert én megnyugosztalak titeket. És tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Nagyon fontos, hogy 2015-ös évben az a sok zaklatottság, ami rajtunk volt ebben az évben, és most is főleg azok az emberek, akik nagyon zaklatott életmódot élnek. Nagyon fontos, hogy ez a belső szelídség megmaradjon a szívbe. Ez az alázatosság. Amen. Dicsőség az Úrnak. A Zsidó 4-ben is ezt mondja, hogy az ige föl tud bennünket építeni. Isten igéje élő, ható, azt mondja a Zsidó 4. Elhat a szívbe, elhat a lélekbe. az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Előtte ugye azt nézed a Zsidó 4-ben, azt látod, hogy aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáitól. Igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomba, hogy a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essünk. Tehát azt láthatjuk, hogy a nyugodalom az igével való szoros kapcsolattal van összefüggésben, különösen a hittel. És a szív és a lélek akkor tud megnyugodni, hogyha a keresztény valósággal hisz. A hit, egy szilárd hit békességet hoz az embernek a lelkébe. És amikor nincs ott ez a hit, nincs itt ez a valóságos hit a bensőbe, akkor az ember zaklatottá válik. És úgy kell az igét vennünk olyan szelídséggel, hogy egészen az ige a mélységekig el tudjon hatni, egészen a lelkünk mélységeig. Sőt, azt mondja az ige, hogy egészen az ízeknek, a velőknek a megoszlásáig el kell, hogy hasson Istennek az igéje. Amiért Isten elküldte az igét tulajdonképpen itt a földre, az életünk az, hogy a lelkünket folyamatosan inspirálja, a lelkünket megáldja, a lelkünket építse, a lelkünket helyreállítsa, ahogy mondja a Zsoltárokban, hogy megeleveníti a lelket az Úrnak a törvénye. Amen. Sőt, az engedelmesség is. Ez is egy nem elhanyagolható pont az életünkben. A lélek akkor fog megváltozni, akkor fog megtörni, hogyha engedelmesek leszünk. Leélhetünk úgy egy keresztény életet, hogy annyira engedetlenek vagyunk, makacs szívűek, olyan gondok vannak bennünk, és sose adjuk át a terheinket, és nem akarunk megváltozni, azért mert makacsok vagyunk belül, és nem vagyunk hajlandóak az engedelmességre. Tehát beszéltem arról, hogy a léleknek szüksége van arra, hogy kiöntse a szívét Istennek, alázatos legyen, szelíd a lélek. Beszéltem arról, hogy az igét be kell, hogy az igének kell, hogy megváltoztassa a bensőnket, és arról, hogy egy olyan viszonyulásban legyünk az Úrral, hogy képesek legyünk meghallani az ő intését, az ő korrekcióját, hogy felépítsük a lelkünket az Úr által. Az Ézsaiás 58 a böjtről szól. Én nem csak a böjtre gondolok itt, hanem egy valódi minőség, direkt ezt a szót használom, egy minőségi keresztény életre. Én azt gondolom, az Ézsaiás 58 alapján a 6-ostól, ugye, látjátok az igét. A 6-ostól én azt tudom mondani, hogy egy keresztény embernek Isten akaratát kell véghez vinnie itt a földön. Ahhoz, hogy meg tudjon gyógyulni. A keresztény ember akkor lesz boldog, ha Isten használja őt. Akkor fog a lelke megelégedni, ha képes igákat széttörni, bilincseket ketté szakítani. Ha segít a szegényeken, az özvegyeken. Hogyha egy olyan szolgáló szíve van, ami által beköltözik az életébe egy boldogság, egy békesség, mert ki van engesztelődve az atyával, mert az atya akaratát cselekszi. Látod? Akkor jön el a gyógyulás az életedbe, hogyha valóban be fogsz állni Istennek a szolgálatába. Ha nem szolgálsz, én meg vagyok róla győződve, hogy belül frusztrált, egy keserű ember vagy. Lehet, hogy azt gondolod, hogy kívülről úgy tűnik, hogy minden rendben van. De mivel a szellemed újjászületett, ezért, ha te nem szolgálsz Istennek, belül egy frusztráltság kell, hogy létrejöjjön. Mert ez egy skizofrén állapot. A szellemed újjá van születve, de ugyanakkor nem cselekszed Istennek az akaratát. Lélek nem lesz egy megöntözött kert. Nem fogod átérezni azt, hogy a folyóvizek áradnak, a csendes vizek. Nem fogod átélni azt, hogy források fakadnak föl benned, hogyha nem szolgálsz. Ebben 100%-ig biztos vagyok, és már én is régóta vagyok keresztény, de mindig megfigyeltem azt, hogy azok a keresztények mindig boldogabb emberek lesznek, akik szolgálják az Urat. Nem mond nekem azt, hogy nem lennél boldogabb, ha Isten használna. És nem törsz ki, és nem lépsz ki. És nem akarod, hogy Isten használjon. És nem tudod te sem megmagyarázni, hogy mi a bajod. Az, hogy belül bűntudat van. Mert nagyon jól tudod, hogy Isten várná azt, hogy szolgálj. Nagyon jól tudod, hogy várná azt Isten, hogy kilépj. Nagyon jól tudod, hogy ott van az engedetlen makacság. Ezeket azoknak a testvéreknek mondom, akik úgy érzik, hogy tele vannak fájdalmakkal, és ők képtelenek Istennek szolgálni. De nem igaz. Azt mondja az igen, és csak meg. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságot, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. És miért? Mert a mással jótevő ember megkövéredik. Aki mást felüdít, szellemi szabály, az üdülni fog. ha te üdülni szeretnél a lelkedben, akkor kérlek, 2015-ös esztendőben lépjél ki, és szolgálj. Nem azt mondom a pulpitosnál, hanem kezdjél el testvérekkel kapcsolatban lenni. Lépjél ki, és engedd, hogy Isten használjon téged 2015-ös esztendőben, mert nem negatívat mondok, de azt mondom, ha ez így fog folytatódni, belül egy frusztrált emberré leszel. És Isten nem akarja, hogy egy keresztény frusztrált legyen, hanem azt akarja, hogy legyen jó dolga a lelkednek, a testednek, érj el sikereket, sikereket az Úrban. Kimerem mondani ezt a szót, mert János ezt mondta, hogy legyél sikeres, Gájus. Azért, mert látom, hogy az Úrban vagy, látom, hogy az igazságot szereted. Ezért én kívánom, hogy az a lelki egészség, ami benned van, az az egész testedre, az életedre hozzon áldást. De mi van akkor, hogyha a lélek beteg? Ha a lélek beteg, jöhet a betegség. Nézd meg a 11-est. Vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. De mikor leszel megöntözött kert, ha szolgálsz az Úrnak? Ha az ő akaratát teszed. Ha nem leszel, nem szolgálsz az Úrnak, akkor nagy szárazságban fogsz otthon ülni. És otthon válsz, majd az Úr jön, majd ha engem megépít, majd otthon leszáll a kenet. Leszáll, és olyan erős keresztény leszek, soha nem fog megtörténni, megmondom neked. Soha nem fog ez megtörténni. Gyönyörűségesek a lépes méz beszédek, mondja a példabeszéd. Fantasztikus dolog, amikor tudsz építeni másokat a benned lévő szent lélek által. Tudsz a lélek felé szolgálni. Mint a kenet és a jó illat megvidámítja, hogy van? Mint a kenet és a jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szava is, amely lelked tanácsából valók. Egy fantasztikus öröm tud felszabadulni akkor, ha nem otthon ülsz, hanem megosztod azt, amit van a másikkal. Isten alapvető szándéka mindig az volt a hívő embernek a számára, hogy egész lényéből szeresse őt. Teljes szívből, teljes lélekből. Hát hogy szerethetjük őt teljes lélekből, hogyha tele vagyunk frusztráltsággal, fájdalmakkal. Minden erőből az Urat kellene szeretnünk, és ezért ezt akkor tudjuk megtenni, ha a lelkünk egészséges. Sőt, azt mondja, hogy szeressük egymást úgy fele barátainkat. Figyelj, a forrás el fog apadni. Egyszer csak azt veszed észre, hogy elapad a forrás. Egy olyan zárt embernek érzed magad, ahol nem árad a Szentlélek, nem folyik azért, mert nem csinálod Istennek az akaratát. Ézsaiás 55-öt nézzük. Mindnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek el vizekre. Ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok rám, hogy jót tegyetek, és gyönyörködjék lelketek a kövérségben. Enni kell, inni kell. Amen. Ahhoz, hogy a lelked megelégedjen. Bort kell inni, a bor az öröm. Szüksége van a lelkedre az örömre. Amen. Minden tokai asszura is. Hogyha kiszorul az öröm az életedből, egy keserű ember leszel. Borra szükséged van. Rossz az, aki rosszra gondol? Joel beszél arról, hogy elfogy az egyházból a bor, a gabona. De Isten azt akarja, hogy 2015-ben a bor visszatérjen az életedbe. Ezért vágyakoznod kell újból az örömre. Sok fájdalom ért bennünket. De ez az kell, hogy ezzel kapcsolatban most már a szíved elkezdjen vágyakozni erre, hogy belegyél töltve. És nem mással. És szó szerint ez arról van itt szó, hogy akkoriban a Közel-Keleten a legdrágább dolgok a víz volt. A bor, meg a tej. És Isten azt mondja itt, hogy ingyen. Semmit nem kell ezért tenned, mert szabad bejáratod van a szentek szentjébe. És árad a mennyei élet folyójáról a víz, hogy megelégítse Isten a lelkedet. Amikor nem fogsz szolgálni, akkor más beteljesedést fogsz keresni. Biztos vagyok benne. És a lélek meg fog hasonlani. Picit Lali beszélt erről egy kicsit. Igen, ez egy érdekes állapot. Nézzük meg Lótot 2 Péterbe. 2 Péter 2. És a Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságában való forgolódás miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakva, a gonosz cselekedeteket látva és halva, napról napra gyötri vala az ő igaz lelkét. De meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára, büntetésre feltartani. Ahogy forgolódunk mi is itt a világban, a munkahelyen, látunk, hallunk dolgokat, és különösen oda kell figyelned arra, hogy a lelkedet ne érje el, amit hallasz és látsz. Az istentelenek, a törvénytelen embereknek a gonoszságai, amit látsz a politikában. Nem szabad, hogy elérjen bennünket, hanem meg kell gyógyulnunk, és kell kérni Istennek a szabadító erejét, hogy kiszabadítson bennünket, ahogy Lótot is kiszabadított ebből a helyzetből. Törvénytelen emberek vették őt körül. Kicsapongások voltak. És azt látod itt az igében, hogy ki merült, ki fáradt, igaz volt, és annak ellenére, hogy igaz volt, napról napra gyötörte az igaz lelkét, az a gonoszság, ami körülvette. Megnehezíti a lelket, amikor tele van körülöttünk a undoksággal, gonoszsággal a világ. De hogy teljes legyen a kép, azért nézzük meg Lótnak a történetét. Ábrahámot hívta el Isten. Ő, Lót nem hitből indult el, nem látásból, hanem Ábrahám megfogta, és elkezdte vinni. Semmi köze nem volt az áldáshoz tulajdonképpen. Ábrahám gazdag lett, ő is gazdag lett. Aztán lett egy pont az életébe, ahol választania kellett. És ő felemelte a szemeit, a tekintetét, és meglátta a Jordánnak a vizeit, és Szodomát választotta, és elment egy bűnös városba. Annak ellenére, hogy igaz volt. És nem csak, hogy abban a városban volt, hanem azt olvassuk az igébe, hogy a kapuban ült. Egy vezető beosztást is betöltött. Szodomában, Gomorában, sőt, a gyermekeit, lányait az istentelen emberekhez hozzáadta. És miért gyötrődött? És miért ment oda? Azért, mert a világ gazdagságát jobban szerette, mint Istennek az akaratát. A lelke nem volt megszentelődve, a lelke nem volt megtisztulva. Bement egy bűnös városba a kényelemért, a gazdagságért. Közben igaz volt. Látjátok, amiről beszéltem, ez a skizofrén állapot? Tudod, hogy igaz vagy? Tudod, hogy Isten elhívott? És mégis vannak emberek, hogy ennek ellenére képesek a saját lelkükön erőszakot követni el, és képesek bemenni olyan helyekre, olyan dolgokkal foglalkozni, ami tudja, hogy nem Isten akarata. Lótnak meg lett volna a hatalma, hogy kijöjjön Szodomából és Gomorából. Ő gyötrődött. A bűntudat miatt is. Ő nagyon jól tudta, hogy nem lett volna ott a helye. Én azt gondolom. Ő gyötrődött. De Isten megemlékezett az Ábrahámmal való szövetségről. Ez egy jó hír számunkra, hogyha vannak hozzátartozóink, akik épp a bűn barlangjában vannak benne. És ott kell lenniük, hogy Isten megemlékezik az ábrahámi szövetségről. Amíg ő a bűnben, Szodomában ott van, addig Ábrahámmal Isten megköti a körülmetélkedés szövetségét. És neki ott lett volna a helye. Ő pedig a világi kényelmet választotta. Aztán el akarja pusztítani Szodomát és Gomorát Isten. Küldi az angyalokat. És ki akarja menteni abból a helyzetből, abból a városból Lótot. És Lót még ott is késlekedik. Nem akar kijönni, mert a lelke ott volt. A lelke benne volt a bűnbe. Gyötrődött. És Isten nem akarja, hogy egy ilyen skizofrén állapotban legyenek a hívők. Hogy nagyon sokszor tudják, hogy mi Isten akarata, és mégis a lelkük kívánságaiban vesztegelnek. Ahogy a Jakab levél mond, hogy boldog az az ember, aki kitart a kísértésben. És Isten, ugye olvastátok ott, hogy Isten gonoszsága nem kísérthető. Lótot a lelke kísérte be abba a városba. Mert a lelke nem volt megtisztulva, nem volt megszentelődve. Csak egy elhívást kapott Ábrahám. És Ábrahám áldása miatt ott volt. És azt olvasod az 1 Mózes 19-ben, hogy késlekedik. Már az angyalok mondják, gyere ki, de még mindig nem tudja, hogy mit csináljon. A vői. Nem tudják, tréfát űz Isten. És utána Lót elkezd könyörögni az angyalnak, hogy inkább vigyél el egy másik városba. És utána azt olvasod, hogy Isten megmenekíti őket. Ábrahám miatt, az irgalma miatt. De amire szeretném itt a figyelmet fordítani, az ige tükrébe nézzél bele. És ne engedd azt, hogy egy kettős lelkű legyél. A szívedben. Hogy közben, miközben tudod, hogy keresztény vagy, olyan dolgok felé kacsingasz, ami nem Istentől van. Mert meg fogja nehezíteni a szívedet. Ez a skizofrén állapot. A lelkednek a gyötrelme ott lesz. Belül bűntudat lesz. Bűntudat lesz. Mert nem vagy kibékülve magaddal. Mert tudod nagyon jól, hogy neked nem ezt kéne tenni. És Lót meg vagyok győződve arról, hogy tudta. Vagy az ígéret földje felé megy egy keresztény, vagy a bűnvárosába fog menni. Nem sok megoldás van előbb-utóbb. Előbb-utóbb az fog történni, hogyha egy keresztény nem áll bele Istennek a szolgálatába, és tudja ráadásul, hogy Isten elhívta őt. Előbb-utóbb a lelke meg fogja találni azokat a kiskapukat, hogy mifelé menjen, mit tegyen a világ életében. Lót jobban szerette a kényelmet, mint Istennek az ígéretét, mint az ígéretnek a földjét. Neki az ígéret földjére kellett volna mennie. Ott kellett volna lenni Ábrahámmal. De nem a mennyei dolgok voltak a fontosak számára. Azért, mert a lelkét, mint, nem úgy, mint Ábrahámot. Ábrahámot a mennyei dolgok elégítették ki. Ábrahám tudta, hogy mire van szüksége. Tudta, hogy hogy tud beteljesedni, ha Isten akaratát cselekszi. Lótban nem volt meg ez. Meg nem pusztult léleknek a kívánsága erős volt Lótban. A világosság atyától nem ismerte föl Lót, hogy ez nem Isten. Nem Istentől volt a világosság atyától az az áldás, ami benne volt. Minden jó adomány felülről van, ami az Úrtól van, és abban világosság van, szentség van, tisztaság van. És utána érdekes mondja egyébként, hogy ugye Lót felesége visszafordul. Hogy emlékezzetek Lótnak a feleségére. Mert ha valaki igyekszik az életét megtartani, akkor el fogja veszíteni. A megoldás a lelkednek az állapotára, a végső megoldás azok a mennyei dolgok lesznek. Nem fogsz tudni beteljesedni, hanem a mennyei dolgokra figyelsz. Az 1 Péter 1.9-et nézzük meg. Az emberi lélek, amíg eléri az üdvösséget, ugye mondtam, hogy a cél a keresztény életedben a léleknek az üdvössége. Az emberi lélek, míg eléri a lelkének a üdvösségét, bizony próbákon, nehézségeken megy keresztül, és áldásokon. És ahogy nézed az 1 Péter 1-be, a lelkünk, a szentség, az engedelmesség és a vér ereje működése által kell, hogy vezetve legyen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmasságából újonnan szült minket élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számotokra. A 2. versben olvashatod a szellem megszentelését, az engedelmességet, ahogy kezdi Péter a prédikációját. Szükség van a lelkedben az engedelmességre, szükség van a megszentelésre. Megint elmondom, nincs olyan, hogy mindig jól leszel. Nincs olyan, hogy tökéletes állapot vagy. Te már annyira szent vagy, te már annyira a lelked fantasztikus. Nem. Mert a lelkünk itt a világban, ahogy élünk meg a hétköznapjainkban, ez néha elfordul a szívünk, néha elfordul a lelkünk. Nem tudjuk feldolgozni a terheket, a fájdalmakat. Ezért be kell törni. Be kell törni, durva szót mondok, be kell törni az engedelmességre, hogy az Isten akaratát tudja tenni. Ne bagatelizáld el. Ne bagatelizáld el. És ezek után azt taglalja, hogyha nézed az 1 Péter 1-et, nézzétek nyugodtan a szemeitekkel, azt taglalja Péter, hogy a legfontosabb dolog, ami meg tudja elégíteni majd a lelkünket, ugye, mert a cél a 9-es versben a léleknek az üdvössége, az az, hogy beteljünk, megelégedjünk a mennyei dolgokkal. És hogyha nem kapjuk meg a mennyei látásunkat, a földi életünk, lelkünk elfárad, meggyengül. A lélek nem bírja a terheket. A lélek nem bírja az Úr nélkül a terheket feldolgozni. Péter annak érdekében néznek, hogy az úton tartson minket, néznek, hogy mit mond. Hogy érjük el ezt a léleknek az üdvösségét? Úgy, hogy megmutatja az örökséget. Egy olyan célkitűzést ad az embernek az életébe, hogy fölnézzen arra a mennyei örökségre. Mert nagyon jól tudja Péter, hogy ez fogja az embert megelégíteni. Ahogy Jézus is, tudjátok miért halt meg? Nagyon egyszerű, értünk. Azért, hogy elnyerjék a szövetségbeliek az örökséget. Jézus azért halt meg, hogy örökséget kapjon egy keresztény. Hogy ott a mennyben azok a mennyei örökséget, amit ő készített számunkra, azokat megkapjuk. Hát a fiúság lényege micsoda? Az örökség. Hát miért vagyunk mi fiak? Miért kellett, hogy Isten fiakká tegyen bennünket? Azért, hogy megkapjuk az örökséget, miután meghalt a fiú. Isten azt szeretné, hogy ígéret és örökséget lásd magad előtt ahhoz, hogy a lelked meggyógyuljon, helyreálljon. Amikor befókuszál így a lelked, hogy látod a mennyeit, látod a mennyei örökségedet, látod, hogy Isten mit tervezett, akkor ez az örökségnek ez a állandó volt, a megépít, és egy nagyon szilárd emberré fog téged tenni itt a földi életbe. Nem leszel szélingatta nátszál, mert már sokkal fontosabbak lesznek számodra a mennyei dolgok. Ezért imádkozza Pál is az Efézus 1-ben az örökséget. Most olyan dolgokról beszélek nektek, amiket az utóbbi hetekben értettem meg. Én is elfáradtam ebben az esztendőben, de mindig érzem, hogy éreztem, hogy Isten azt akar, hogy emelje föl a lelkemet. És ezért szólt hozzám, hogy engedjem, hogy felüdítsen. Engedjem, hogy az ige elérje a szívemet. Engedjem, hogy újból a fókuszomat oda tegyem, menj felé. És meglássam az igében, hogy Péter, Pál, hogy viszonyul a szorongattatások ellenére az emberi élethez, hogy győzelmes keresztény életet tudjunk élni. Nézd meg! Amelyben örvendezünk, noha most kissé meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Igen, a keresztény életünk tele van szomorúsággal, és a lélek pedig így ingázik a kettő között. De Isten azt akarja, hogy a lelkünk úgy meg tudjon erősödni, hogy elérjük azt, hogy egy kibeszéletetlen, megdicsőlt örömmel tudjunk örvendezni. Látod? Ha egy hívő nem törődik a mennyei perspektívával, mennyei elhívással, akkor itt a földi szférában nem fog tudni megelevenedni. Nem tud működni. Nem, egyszerűen meghal a lelke. És már tapasztaljátok ezt, tudom. Egyszerűen elfárad az ember. Beteg lesz a lelke, ha nem törődik a mennyei dolgokkal. És itt az igében egyértelmű, nem arról van itt szó, hogy neked úgy kell örülni a próbáknak, hogy fantasztikus, milyen fájdalmak éltek, micsoda próba, nem erről beszél, hanem a mennyei látásmód az örökség átvételének a szempontjából látod már a próbákat is. Már azt is úgy látod, hogy neked át kell jutni azon, hogy a mennyei örökséget át tud venni, és az ígéreteket. És múlt héten Ali beszélt Mózesről, ez nagyon tetszett, a Mózes ugye a láthatatlant látta. És amikor a lelkünk ebben a láthatatlanban mozog, ebben gondolkodik, akkor tud átvenni. Tudjátok, mit gondoltam, mire jöttem rá, hogy azért nem tud elérni bennünket a hitnek az üzenete nagyon sokszor, mert nem engedjük, hogy a lelkünket is elérje az ige. Sokszor információink vannak, de ahhoz, hogy igazi hitben tudjunk járni, a hitnek el kell érni a lelkünket, az érzelmünket, az akaratunkat. És nem engedjük, hogy mélyre hasson. De akkor az ember egy meghasonlásból lesz, ha belül ő nem érzi át, amiről beszél. Hitünk azért nem tud kiteljesedni, mert nem hagyja át a lelkünket, ez a mennyei perspektíva. Az érzelmeinket. A lelkünket nem tudjuk átadni. És nézd meg itt a kipróbált hitet. Azt mondja Péter, hogy a kipróbált hit az, ami mindennél értékesebb. Nem lehet összehasonlítani semmihez. És látod, mutatja a hervadhatatlan örökséget. És ahogy nézi a keresztény, odaszegezi a tekintetét, örvendezni fog a próbák alatt. Lesznek terhei, fájdalmai, de közben a kipróbált hit erősödik benne, és el fogja érni a léleknek az üdvösségét. Le van írva egy menet, ami által írjuk itt a földön a hívő életünket. Kipróbált hitünk a lelkünknek az üdvösséget fogja okozni. Dicsőség az Úrnak. Józsué 14-et nézzük még. Az örökséggel szeretnék még valamit mutatni 2015-ös esztendőben. Elfáradtunk, de az Úr megújít minket. És egy példát szeretnék mutatni nektek, Káleb történetét. Ő ugye ott volt a 12 kém között, Káleb és Józsué. Ki voltak küldve az ígéretnek a földjére. De ők ketten nem félelemmel mentek. Ők nem hitetlenséggel voltak megkötözve. Nem tagadták le az óriásnak a tényét, nem mondták azt, megvallom, hogy nincs óriás. Azt nem mondták, hanem tudták a tényeket. Igen, erős óriások vannak. De nem a mi magunk erejével, hanem Isten ereje által képesek vagyunk győzni. És a többiek, egyszerűen az egész Izrael kép bolyongás jött az életükre, azért, mert nem hittek. És nagyon sokunk a bolyongás állapotában van, mármint a lélek területe. Nem azt mondom, lehet, hogy testben itt vagy, vagy elmész helyeken, de a lelked bolyong a pusztaságban. Azért, mert nem találod meg Istent, és nem találod meg az ígéretnek a földét. És rájöttem, hogy néztem itt Józsué 14-et, hogy a bolyongás azt jelentette Izraelnek a népe számára, hogy nem törődött, és nem hitt az ígéretnek a földjében. És éppen ezért nem is tartja a szívét, lelkét fókuszban. Káleb viszont 40 év alatt sem felejtette el Istennek az ígéretét. Hogy lehet ez? Iszonyú erős volt a lelkében. És azt olvasott, hogy amikor megkapta a 85. születésnapjára a tortát, ott volt a szép torta, oda ment Józsuéhoz. És néznek, hogy mit mondott neki. Józsué 14. 40 esztendős valékén, mikor elküldött engem Mózes, az Úrnak szolgálja Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki hírt, mint az én szívemben vala. Ő teljesen másképp látott. Ő mennyeiből látott. De ott volt a hit a szívébe. Teljesen másképp látott, mint a többikém. Atyám fiai pedig feljöttek vala velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdvék Mózes azon a napon mondván, bizony a föld, amelyet megtapodott a te lábad. Tiéd lesz örökségül is a te fiaidé, mindörökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, a te Istenedet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólott vala, most 45 esztendeje, mióta szólott vala az Úr e dologról, Mózesnek, ami alatt az Izrael a pusztában bolyongott, és most ímé 85 esztendős vagyok. 40 év alatt nem felejtett el Isten ígéretét. Erős lelkű volt. Teljes erős ember volt. Látta a láthatatlant ő is. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és a járás kelésre. Ugyanolyan erős vagyok. Micsoda identitás volt benne. Azt mondhatjuk, hogy dicsekedett? Igen, dicsekedett. Viszont dicsekedett az Isten dicsőségének a reménységében. Tudta, hogy kinek hitt? Ugyanolyan erős. Ez fantasztikus, hogy ezt tudjuk mondani 2015-ben is, és folyamatosan, hogy nem egyre gyengébbek vagyunk, hanem egyre erősebbek vagyunk, mert hiszünk az ígéretnek a földjében. És az ígéret földje a királyság. Hiszünk abban, hogy Isten megváltoztatja a dolgokat. Amen. És nem rémülünk meg a terhektől, a fájdalmaktól, hanem olyanok leszünk, mint Nehémiásék. Jött a rossz hír, jött a megfélemlítés, és ők nem ijedtek meg, hanem azt olvastott az igébe, hogy elkezdtek Istenhez fordulni, és utána még nagyobb kedvel elkezdtek dolgozni. Azt mondja az ige, a nép pedig jó kedvel folytatta a munkát. Na erre van szükség az Aratás gyülekezetének 2015-ben. Hogy jó kedvel, igazán jó kedvel folytassuk a munkát 2015-ben. Egy új lendületet kapjunk. Új célokat, új látásokat kapjunk. Hogy újból befókuszáljunk a mennyei dolgokra, az ígéretnek a földjére. És minden, ami ezt gátolja, azokat elvessük az életünkbe. Amen. Aratás gyülekezetének ki kell terjedni 2015-ös esztendőben. Szélesíts ki Aratás gyülekezet a sátorodnak a helyét. Először belül szélesedj. A szívedben engedd, hogy Isten kiszélesítse a látásodat. Engedd, hogy megkapd a gyülekezetre is ezt a látást, hogy a gyülekezet változni fog. Ez nem egy legyőzött hadsereg lesz. Elfáradtunk. De megfáradunk, de még a legerősebbek is megfáradnak. De akik az Úrban bíznak, akik az Úrra várnak, azok meg fognak erősödni. Amen. Sőt, 2015-ös esztendőben még nagyobb erővel fogunk imádkozni a betegek meggyógyulásáért. És hiszem, hogy meg fognak gyógyulni betegek. Hiszem, hogy csoda fog történni. Akár a Sanyiért is. Mert Isten látta az imáinkat. És lehet, hogy azok az imák el vannak vetve 2015-ben sok beteg embernek a gyógyulására. Amen. Továbbra is kitartunk és imádkozunk. De engedd, hogy a lelkedet Isten megérintse most, és a fáradtság, a teher elhagyjon minden problémát 2014-ben, hogy valóban ezt az évet úgy lépjük át, hogy letesszük a terheket. Minden kudarc érzésünket. Minden fájdalmunkat. Azt gondolom, hogy Káleb itt bebizonyította, hogy képes dicsekedni. És ezt az igét néztem így már pár hét óta, és néztem magamat, hogy mennyire el tudok fáradni. De ő benne annyira ott volt ez a látás, ez a királysági látás, ez az ígéretcentrikusság, ez az örökségnek a teljes hitét ebbe vetette. És azt gondolom, hogy a zsidóhathoz gyertek még végül. Azt gondolom, hogy tovább kell építenünk a kőfalat együtt. És ez a kőfal egyébként Nehémiásnál, tudjátok, az a királyságot jelenti. Tulajdonképpen a királyságot építették tovább. És az ördögnek ez nem tetszik, és nem tetszett ebben az esztendőben, sem azt látom. És támadott. De mi visszaverjük, és még nagyobb kedvel dolgozunk. De ahhoz ez a jó kedv visszatérjen a gyülekezetbe és az életünkbe, ki kell öntened a szívedet, lelkedet. És új erőt kell kérni az Úrtól. Azt mondja egy helyen a Zsoltáros, hogy amikor kiáltottam, te meghallgattál, és lelkemben erő támadott. Szükségünk van, hogy új erőt vegyünk 2015-ben. Zsidó 6-ot nézzük meg. Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről, és a szeretetről, amelyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek aratás gyülekezete. Ez Istennek a vigasztalása gyülekezetre, én hiszem. Minden imáinkra emlékszik, és nem igazságtalan. Nem igazságtalan. Jó Istenünk van, amen? Jó Istenünk van, tényleg egy jó Istenünk van. És tovább fog bennünket vezetni. Kívánjuk, hogy közületek ki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa 2015-ben is a reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. De hogyha jól észreveszed, megint csak rámutatok egy pont, a 10-es versre. Ezt a buzgóságot, amit olvasol a 11-be, mi tartja fönn? Az, hogy az embernek helyes céljai vannak, helyes látásai és szolgál. Látod? Nem igazságtalan, hogy el ne feledkezzék a te cselekedetedről. Persze, ha cselekszel. Persze, ha. Valóban Isten dolgaira teszel dolgokat. És ebből a buzgóságból, bár bátran az ember egy olyan kitartó emberré válik, hogy ez megerősíti őt, és a reménységben még erősebb lesz. És nem lesz rest. A reménységünk azért erős tulajdonképpen, mert tudod, és tudod belül, hogy Isten akaratában jársz. Tehát a reménység nem csak úgy jön, hanem ez a lelkiismeretünkkel összefüggésben van. A reménységet, a hitet úgy tudod felgerjeszteni, hogy belül összhangban vagy Istennel. És tudod, hogy tiszta, szent életet élsz. A lelkiismereted tiszta. Ha a lelkiismereted nem tiszta, nem tudsz megújulni, nem tudsz előre menni. Bűntudatokkal fogsz küzdködni. Látod? És ahogy nézed tovább, a reménység a lelkünknek bátorságos horgonya. A reménységünket az erősíti meg, hogy tudjuk, hogy Isten nem hazudik. És emiatt erős vigasztalásunk lesz. A bensődben, a lelkedben át kell érezni azt, hogy valóban Istennek szolgálsz. Róma 8-ban még egy igét szeretnék mutatni. Ma a lelkünkért fogunk imádkozni. Az érzelmeinkért, értelmünkért, akaratunkért. Isten levegye ezeket a megfáradottságot rólunk. A Róma 8 alapján, a Róma 8:14-től én arra jöttem rá, hogy a Szent Szemmel való kapcsolat azért is van, hogy kimunkálja bennünk a fiúságot, ezáltal, hogy az örökséget, az örökség utáni vágyat fölgerjeszte bennünk Isten. És hogyha nézed itt a 26-os verset, és a 25-öst, hasonlatosképpen pedig a szellemi segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amint kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Milyen erőtlenségekről van szó? Ahogy én nézem itt a szövegkörnyezetet, egészen a 14-es versről, ugye a reménységről beszél, az örökségről. Azt mondja, hogy ha ez a szellem, a fiúság szelleme megerősíti a szellemünket, a lelkünket, hogy Isten gyermekei és örökösei vagyunk. Tehát egy szilárd benső hitet tud hozni az örökség. Helyreállítja a lelkedet az örökség. És utána jön a reménységről szóló üzenet, látod? Tehát én azt gondolom, hogy tehát mire gondolhat itt az ige? Én azt gondolom, hogy minden olyan dolgot erőtlenségnek nevez itt az ige, ami azért van, hogy akadályoz bennünket abban, hogy a reménységben lássuk a jövőnket. Minden olyan erőtlenséget az Úr le akar rólunk venni, 2015-ös esztendőben is, ami elgyengített bennünket, és elvesztettük a fókuszt, és nem látjuk már ezeket a mennyei dolgokat, a mennyei képeket. Amen. Én úgy hiszem, hogy Istennek ez üzenete. Meggyógyuljunk, helyreálljunk, tovább menjünk, a lelkünk felüdülést vegyen, a csendes vizeknél, felüdüljön a lelkünk, megújuljunk, és tovább menjünk Isten erejével, és tovább végezzük ezt a munkát. Amen. Egyetértetek? Álljunk föl.